Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Gyűjtő mai adásában. Telefonon keresztül Sauder Dáviddal beszélgetek. Dávid képzőművész, de ezen kívül még iszonyú sok minden, amiről majd mindjárt egy picit beszélek bemutatásképpen, mert azért viszonylag kevés olyan művész van, aki ennyi minden diplomát felhalmoz, mint amennyit te felhalmoztál, Dávid. Egyébként üdvözöllek így az éteren keresztül.
Én is üdvözlöm a hallgatókat.
Szóval te valójában művészettörténészként kezdted, aztán tanultál a Képzőművészeti Egyetemen, a Kandó Kálmán Egyetemen, informatikát is tanultál, és még valami volt, most hirtelen nem emlékszem, de valami, még egy egyetemet végeztél, hogyha jól emlékszem, igaz?
Hát, hogy ezekkel a diplomákkal hogy járunk, ezzel nem büszkélkednék. Sok mindenbe belekezdtem, aztán sok mindent nem fejeztem be. Uh-huh. De a történet sokkal korábban kezdődött. Amikor 8 éves voltam, akkor a nagyszüleim, akik sokat jártak külföldre, mert nagyon ügyesen kint tartották a külföldi, nyugat-külföldi rokonoknál a pénzeket, ugye 80-as évekről beszélünk, mindig hoztak valami nagyon fontos dolgot, és ők úgy döntöttek, hogy 84-ben a 8 éves unokájuknak hoznak egy Commodore 64 típusú személyi számítógépet egy kazettával, és tulajdonképpen ott kezdődött az én mondjuk úgy veszőfutásom a művészet és technológia között. Ott szorultam be valahol a művészet és a számítástechnika, illetve a digitális technológiák közé.
Hát akkor neked egy megváltás volt, amikor jött ez az informatikai forradalom, nem?
Hát valójában...
Végre feloldott a dilemma.
Valójában az vetett véget az én művészettörténeti karrieremnek, hogy ott ültem a Szép Művészeti Múzeum könyvtárába, készülve a késő gótika vizsgára, ami nagyon jól hangzik, és nagyon izgalmas, és a mai napig imádom a gótikát, de hogy ott a keresgélés közben belebukkantam egy ilyen 18-20 oldalas kis könyvecskébe, ami a fénymásolás művészetét próbált összefoglalni, ami ugye a 80-as években egy fontos újítás volt, és akkor így azt megláttam, és azt gondoltam magamban, hogy te Dávid, hogyha ezt ide felteszik a polcra, és ezt itt művészettörténetnek titulálják, akkor valamit te itt nagyon máshogy kéne, hogy csinálj. Ezt követte a Gábor Dénes főiskolán az informatikus képzés, ahol végre egy kicsit beleláttam a programozásba, de hát az se volt az igazán izgalmas közeg, mert ott meg ilyen pénzügyi rendszerekhez fejlesztettek mindenféle ilyen informatikai dolgokat, engem meg a pénzügy sose vonzott igazán, úgyhogy talán onnan is tovább kellett menni. Az igazi megváltás az volt, amikor valaki közölte velem, hogy Képzőművészeti Egyetemen van egy intermédiára elkeresztelt szak, és hogy ott ilyenekkel is foglalkoznak. Ott történt igazából ez a fordulópont az életemben.
Uh-huh. De utána még, itt most utána néztem, utána még Helsinkibe is jártál, és ott pedig dizájn meg építészetet is tanultál.
Azt állítottam magamról, hogy azt fogok tanulni, azzal mentem ki, de nem tanultam végül is, hanem bejutottam a Média Labba. Uh-huh. Média Labba a mostani Aalto Egyetem, akkor nem így hívták, akkori európai legjobb média laboratóriuma volt. Már akkor olyanokkal foglalkoztak, mint játék, design és játékkészítés. Foglalkoztak hanggal, ami ugye egy nagyon új dolog volt, aztán később ott ki is nőtt egy saját hangdesign department az egyetemen belül, és hát tanított ott akkor még a Nokia ugye egy jól működő társaság volt, tele csomó új fejlesztéssel. Nokia-nak a vezető mérnöke tanította ott a kísérleti elektronikát, ott szembesültem először a robotikával, amit aztán később a Covid alatt csináltam, egy ilyen kis rajzoló robotot itt Berlinbe egy kiállításra, ami kapcsolatba került a hírportálokkal, és amikor kapott egy olyan infót, hogy egy hírportálon újra megjelent a Covid szó, akkor elkezdett egy galériában köröket rajzolni, uh-huh. és végül is 4 hét alatt megrajzolta így a pandémiának a lenyomatát. Uh-huh. Ha nincs ez a Helsinki-ben eltöltött közel 1 év, akkor ott nem szívom fel ezeket a fajta sokszor kísérleti elemeket, amiket be tudok építeni az én gondolkodásomban, hiszen alkotóként azért én úgy építkezem, hogy folyamatosan figyelem azt, hogy mi történik a tudomány és technológia területén, és hogy tudom azt beépíteni a saját művészeti gyakorlatomba, hogy tudom azt kiterjeszteni a saját alkotói érdeklődésemre.
Ami egyébként az utóbbi időben egyértelműen a mesterséges intelligencia, és valójában ez is a beszélgetésünk apropója, mert egyszerűen lenyűgözőek azok a képek, amiket az Instagram és a Facebook oldaladon megosztasz, nem is beszélve a weboldaladról. Azt elfelejtettük az elején említeni, hogy te valójában itt Berlin és Budapest között ingázol, és most azért beszélünk telefonon, mert éppen Berlinben vagy. De amikor meg Budapesten vagy, akkor például tanítasz a Moholy Nagy Művészeti Egyetem, ahol pontosan ezt tanítod, a mesterséges intelligencia és a művészet viszonyát.
Igen, hát ez egy kísérleti próbálkozás volt. A Szabó Viki, aki ugye a MOMÉN az animációs mesterképzést vezeti, ő vetette föl, hogy valamit kellene csinálni ezzel a mesterséges intelligenciával. Én meg lecsaptam erre, hogy akkor próbálkozzunk meg, és meg is próbálkoztunk egy AI Storytelling nevű kurzusa, ez volt az első fél év. Itt ilyen 4 csapat dolgozott, 4-5 fős csapatok, és egy irodalmi adaptációt kellett egy 5 képben megfogalmazni, 5 állóképben megfogalmazni. Az eredmény vállalkozáson felüli volt, annyira jól sikerültek a később képek, hogy később ezt januárban a Collab nevű helyen, ahol egy hónapot vezettem a tematikát, ott ki is állítottuk. És ennél sokkal vagányabb a második fél év, mert itt belevágtunk a mesterséges intelligencia alapú animációba, ami önmagában egy nagyon vagány dolog, hiszen nincsenek lerakott szabályok, nincsenek bevált módszerek, mindenki kísérletezik, mindenki próbálkozik. Viszont nyakra főre jönnek fel az Instagramon és a TikTokon olyan típusú videók, amitől az embernek leginkább eláll a szava, és azt a kérdést teszi fel magában, hogy na hova megyünk ezzel az egészszer tovább, és mikor fog ez egy adott ponton esetleg egy olyan visszásságot okozni, hogy beleszól a filmkészítésnek valamilyen szinten a technológiájába, vagy egész magas szinten beleszól a technológiájába.
Hát mondjuk a te Instagram oldaladat böngészve is felmerül egyébként ez a kérdés, mert hogy olyan bravúros módon bánsz a mesterséges intelligenciával, hogy valami egészen extrém, érdekes, ilyen szürreális, vizuális világ jön létre, de hogy olyan kifacsarva és olyan áttételes utalások, meg egyébként üvölt ezekről a képekről a művészettörténész háttered, amit láthatóan nagyon-nagyon tudatosan emelsz be ezeknek a képeknek a megalkotásakor, meg ami még nagyon érdekes, hogy olvastam róla, ahogy használod a mesterséges intelligenciát, tehát nem egy ilyen szimpla használatról van szó, hanem valóban csak egy eszköz számodra, amit sok egyéb technikával együtt használsz, hogy létrejöjjenek ezek a képek. Erről egy picit tudnál mesélni?
Hát ez egy nagyon összetett helyzet. Ugye mesterséges intelligencia az velünk van már a 70-es évek végétől, mindenki számára nem volt elérhető, ez egy kiváltságos dolog volt, ahhoz, hogy ezt használni lehessen, ahhoz mondjuk tudni kellett programozni. Az mindenki látja, szerintem a hallgatók között is, hogy az elmúlt 1,5-2 évben azért itt volt egy nagyon komoly váltás. Nem csak az történt, hogy megjelent a ChatGPT, ami nagyjából egy game changer volt ebben az egész helyzetben, hiszen mindenki kipróbálta, és aztán mindenki elgondolkodott azon, hogy az életének mely területére tudja bevonni a mesterséges intelligenciát. Nem csak ez jelent meg, hanem megjelentek a képalkotó rendszerek. Ugyanek van egy ilyen hivatalos neve, hogy generatív AI, én ezt annyira nem szeretem, létezik egy ilyen művészeti fogalom, hogy generatív art. Ugye a generatív art az, amikor az ember kompjúterkóddal alkot, és utána a kompjúterkódnak a lefuttatott verziójából áll össze maga a kompozíció. Ennek igazából sok köze nincs a mesterséges intelligenciához. Most én a mesterséges intelligenciát azt ilyen 6-7 éve kóstolgattam, mindig megnéztem, hogy hol tart, mert nagyon érdekelt, hogy vizuálisan hol tudnám én ezt valahol belefolyattatni az alkotói folyamatomba, és nem éreztem azt, hogy ez az enyém lenne még. Tehát, hogy igazából mindig azt éreztem, hogy van egy ilyen univerzális, vizuális megjelenése, de sohasem több annál, mint ami, és nem tudom a saját képen deformálni. Tudom, ez így nagyon önzően hangzik, de azért megnézzük, és most itt visszautalva, amit mondtál a művészettörténettel kapcsolatban, azért minden művésznek benne volt ez az alkotói folyamatában, hogy a képeket szeretné a saját képére formálni valahogy. Itt egy teljesen új technológiáról beszélünk, és akkor most egy picit erre az eszközre hadd utaljak. Nekem az első pillanattól kezdve tiszta volt számomra, hogy én ezt eszközként akarom kezelni. Hajlamosak vagyunk arra, hogy egy új technológiát, ami megjelenik, túlmisztifikáljunk. Ez történt a fotózás feltalálásakor, amikor ugye Daguerre bejelentette az 1830-as évek végén a daguerotípiát, akkor a festők nagy része az tépte a haját, és közölte, hogy vége a művészetnek ezzel, meg a festészetnek. Volt is egy ilyen korabeli karikatúra, hogy mennek az emberek az egyetlen sötét kamrához, hogy előhívják a képeiket, és a hosszú kanyargós út mentén, bitófákon festőképpen felakasztják magukat, mert vége a művészetnek. És aztán szép lassan az történt, hogy a festőknek be kellett látni, hogy ez a fotózás nem is olyan hülyeség, hiszen ki tudnak merevíteni egy pillanatot, amit korábban nem tudtak, be tudják vinni a műterembe, és szép komótosan a saját tempójukban meg tudják festeni. A fotósok meg rájöttek arra, hogy hát ez a festéset ez nagyon jól bevonható, hiszen eleinte fekete-fehér volt ugye a fotográfia, és akkor így meg tudták azt határozni, hogy milyen színű legyen a hölgynek a haja, milyen ruha legyen rajta, és felbérelték a festőket, és kifestették vele a fotókat. Innentől kezdve 120 év kellett körülbelül ahhoz, hogy a fotográfia akademizálódjon, azaz részévé váljon a művészet történetnek. Ehhez képest, ha bemegyünk most egy kortárs művészeti intézménybe, galériába, azért nagyrészt festményeket fogunk így általánossággal látni, tehát a fotózás semmilyen szinten nem tette tönkre a művészetet. Hozhatnék még egy párhuzamot, ami számomra egy fontos párhuzam, ugye 90-es évek végén a grafikusok dolgoztak valahogy, csinálták a grafikáikat, illusztrációikat, és egyszer csak megjelent a Photoshop nevű szoftver, ami ugye azóta már szerintem mindannyiunknak van a számítógépén, és meg is tanultuk minimálisan használni, és akkor a grafikusok azt érezték, hogy fú, hát itt egy új eszköz, és most azonnal elveszítjük a munkánkat. És akkor voltak azok, akik azt mondták, hogy hát adjunk ennek az egésznek egy esélyt, próbáljuk meg, nézzük meg, hogy hol tudjuk felhasználni a saját művészeti alkotói gyakorlatunkban, és azok lettek az igazán sikeresek, akik korán felismerték például a Photoshopban rejlő lehetőséget. Ez történik az AI-jal is tulajdonképpen.
Azért az AI-nál egy picit nagyobb veszély érezhető szerintem, mert már most csinálják sokan úgy újságírók, hogy a különböző cikkekhez az illusztrációt azt ezzel a nagyon egyszerű mesterséges intelligencia módszerrel csinálják, tehát tulajdonképpen néhány szó bediktálásával létre tudnak hozni egy olyan kompozíciót, vagy egy olyan képet, ami tökéletes illusztráció, és akkor ugye már is egy munkával kevesebb mondjuk egy illusztrátornak.
Én ezt nem látom még annyira veszélyesnek egyrészt, másrészt az a szint, amin ezek az emberek tudnak dolgozni, és tudják használni azt a rendszert, amit ők használnak, nem tudom, hogy mennyire szabad terméket mondani, de én most fogok. Ezek az emberek általában a DALI 3-as rendszert használják, mert a DALI 3-as rendszer az, ami így az OpenAI adott a ChatGPT-hez. azért ennek nagyon-nagyon ugyanolyanok az outputjai, tehát ami kijön képben, azok nagyon-nagyon hasonlóak egymáshoz, és ugyanolyan a karakterisztikájuk. Tehát pont az, amitől izgalmas lehetne az AI alapú képgenerálás, amit én is próbálok csinálni, hogy a saját stílusomat próbálom létrehozni, ehhez viszont komoly eszközként kell kezelni az AI-t. Ez, amit mondasz, ez szerintem egy ilyen első nekiugrása a dolognak. Ez pontosan addig fog tartani, amíg el nem szaporodnak az ugyanolyan kinézetű, ugyanolyan stílusú illusztrációk, el nem öntik az újságot, és akkor jönni fog az az első ember, aki meg fogja csinálni az első különböző stílusú, magasabb színvonalú illusztrációt, és az ki fog emelkedni az egész közül. A fotózásra visszatérve, a fotózás akkor indult el igazán, és akkor vált érdekessé, amikor rájöttek a fotográfusok, és itt ilyen Murray-Moholy körről beszélünk, visszamentek a sötét kamrába, és a sötét kamrában elkezdtek elmélyülni magában a technológiában, elkezdtek a különböző nagyítás, fényeffektek, trükkök, fotogrammal játszani, és kialakult egyfajta mélysége az egésznek. Szerintem az AI-nál is valami ilyesmire van szükség ahhoz, hogy ez elinduljon, mint egy lehetséges művészi kifejező eszköz.
Te például azt csinálod, hogy van egy hatalmas képgyűjtésed, ami a te szempontjaid szerint összegyűjtött képeknek a halmaza, és arra engeded rá az AI-t, hogyha nagyon le kell egyszerűsítenem a munkamódszeredet, igaz?
Hát valójában beszéljünk egy kicsit az alaptechnológiáról. Jó. Nem tudom, a hallgatók biztos hallottak meg, ismerik, tehát van ez a prompt fogalom, ez úgy néz ki, hogy egy utasítás, amit megmondok a rendszernek, hogy hozzá létre egy csendéletet, egy sötét szobában, ennek a stílusa legyen fotográfia, kertész stílusában, fekete-fehér legyen erős árnyékokkal, pont. És akkor ezt lenyomom, ezt nagyjából jó sorrendbe írtam be, meg megvan az a minimális angol tudásom, ezt így lenyomom az Enter billentyűzetet, és némi gondolkodás után fogok kapni 2, 4, 6, 8 képet, amik pontosan úgy néznek ki, ahogy a mesterséges intelligencia elképzeli azt, ahogy ez a kertészkép kinézne. Valószínűleg pontos lesz, mert a kertésznek az összes képét feltrénelték. Mi az a feltrénelés? A feltrénelés az, amikor jön egy mesterséges intelligenciát létrehozó programozó cég, fogja a Google-nek a nem tudom hány millió-biliós gyűjteményét, besöpri, felcímkézi azt, és megtanítja rá tulajdonképpen ezt a neuronszimulációt, amit mi mesterséges intelligenciának nevezünk el. Tehát ez maga a prompt. A prompt az az alapvetése a mesterséges intelligenciának, ami nem más, mint a természetes nyelven, az a saját nyelvünkkel tudunk kommunikálni egyfajta, mondjuk azt félig gondolkodó robottal, aki a saját tanulmányai alapján létre fogja hozni a kompozíciót. Ez az alapvetés. Ugye a legtöbben így dolgoznak, kitalálnak egy helyes promptot, és abból csinálnak egy képet. Ha jól csinálják, akkor lesz belőle valami látványos. Ha megvan az az kreatív felütés bennük, tudják, hogy mit szeretnének konceptuálisan, akkor az is lehet, hogy lesz valamiféle művészetben. Ha most ehhez képest ugye van egy csomó más lehetőség is, amiben viszont el kell mélyülni, és ez nem más, hogy be tudod hozni a saját képgyűjteményeidet, ki tudsz vágni képeket, de ezt nem csak úgy kell elképzelni, hogy letöltök a Google-ről képet, meg nem csak úgy kell elképzelni, hogy megyek az utcán és lefotózok valakit, hanem úgy is, hogy direkt rájátszom erre a helyzetre, tehát fogom a valamelyik képszerkesztő szoftvert, akár a Photoshopot, és bizony szétvágok előre kollázsokat. Mert tudom, hogy a szétvágásnál mely pontokon kell elcsúsztatni micsodát ahhoz, hogy a mesterséges intelligenciának beakadjon valami, ami átforgatja az egész kompozíciót annyira szürreálissá, hogy azt én majd szeretni fogom. Tehát maga a képszerkesztési elvet próbálom így kibővíteni. Tehát tulajdonképpen én egyfajta szegényes prompt módszerrel dolgozom, a viszonylag kevés és rövid promptokat használok, és viszonylag sok kép inputot viszek be, ezzel próbálom agyonnyomni és ellensúlyozni a mesterséges intelligencia számára előre megtanított a tudattárat.
Van egy nagyon érdekes sorozatod, a Deep Fake Me. Ezt beszéltük a műsor elején, műsor előtt egymás között, hogy szeretnél erről egy kicsit mesélni. Itt téged látunk különböző ilyen mindenféle komerciális, művészettörténeti inkarnációkban, szóval Valentino reklámon, amit Petőfi Sándorként, mindenféle Calvin Klein reklámon. Mi a célod ezzel a sorozattal?
Hát a legfontosabb célom az az, hogy magamat és aki ezt megnézi, a social network-öken szórakoztassam, nyilván ez a legfontosabb. De ennél van komolyabb is. Tehát, hogy ugye mitől lesz az enyém ez a mesterséges intelligencia? Tehát az, hogy ez egy nagyon demokratikus eszköz, ha belegondolunk, hiszen mindenki számára hozzáférhető. Az a tudástár, amivel rendelkezik, ez bárki le tudja hívni, bárki el tudja érni. Amit a ChatGPT-ben, ChatGPT-nek megtanítottak szövegeket, azt nagyjából mindenki eléri, és mindenki rekreálni tudja egy idő után. És számomra ez volt az első kihívás, és a legfontosabb kihívás a mesterséges intelligenciával. Hogy tudnék én olyan képet csinálni, ami innentől kezdve csak az enyém? Mert hát ez olyan, hogy az Instagramon mindenki meg, vagy sokan megnézik, amit csinálok, és mindenki elkezd gondolkozni, hát ilyet én is tudnék csinálni, és ha valaki egy kicsit ért a pontoláshoz, meg kifotozza a képeket, akkor valami hasonlót fog majd csinálni. És ez olyan lesz, hogy ettől aztán az az érzésed, hogy ez nem teljesen a sajátod. De én szerettem volna valami még autentikusabbat, valami még sajátabbat csinálni, és akkor döntöttem el, hogy tulajdonképpen én egy ilyen félig meditációs, mesterséges, intelligenciás csakra folyamatot fogok csinálni, belerakom saját magam a főszereplőként különböző helyzetekbe. Ugye van ez a nagyon helyes amerikai színész, a Jeremy Allen White, aki hát így belekerült ebbe a Calvin Klein reklámba, aminek így nagy a népszerűsége a különböző social networkökön, mert a figura igen izmos és tetszetős, és azt gondoltam, hát miért ne lehetnék akkor én? Miért ne lehetnék erre a pillanatra, az itt és mostra, miért ne lehetnék én ez az izmos figura, aki Calvin Klein reklámban szép tetoválásokkal a felső testén, ki nem ül egy brooklyni ház tetejére, és miért nem mehetem meg én ott az almámat nyugiban? De így lehettem én Petőfi is, hiszen miért ne lehettem volna Petőfi abban a pillanatban? Egy kicsit beleképzelem ebbe az egészben magam, és azt gondolom, hogy ettől az enyém lesz.
Hát ezek nagyon-nagyon-nagyon jók, ezek a képek egyébként, és így nagyon javaslom a hallgatóknak, hogy Szauder Dávid Instagram oldalát és Facebook oldalát egyaránt látogassák, mert csak kikapcsolódásnak is nagyon jó, de aztán nyilván meg is mozgatnak ezek a képek, mert hogy tényleg nagyon demokratikusan nyúlsz mindenféle témához szórakoztatóan, de aztán mindig van mögötte valami érdekes gondolat, amiben úgy bele lehet merülni. Köszönöm szépen, Dávid, a beszélgetést.
Én köszönöm nagyon, hogy beszélhettem erről. Szerintem és remélem, hogy a hallgatókban kialakul egyfajta nem teljesen negatív kép a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Én mindenkit bátorítanék arra, hogy adjon egy esélyt ennek az egésznek.
Hát meg már szerintem már csak azért is, itt ezt a bátorítást olyan formában is folytatjuk, hogy majd még, hogyha megengeded, akkor ezt az interjút a jövőben ismételjük, illetve folytatjuk, tovább gondoljuk, és akkor ez egy olyan téma, ami mindig új és új területekre kalandozik, szóval mindig lehet róla új aspektusból beszélgetni, úgyhogy remélem, hogy akkor a jövőben is majd elfogadod a meghívásunkat itt a Trend FM gyűjtőjében, mesterséges intelligencia témában. Köszönöm szépen, Dávid, a beszélgetést, és a hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet. A műsor pedig vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofon másik végén pedig Gereben Kata volt.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.